Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
71 éve jelenik meg a világ egyetlen gyermekheti lapja, a Külhoni Magyarságért díjjal kitüntetett Jópajtás Újvidéken. Köszöntöm Önöket, Ternovác István vagyok. Vendégem Lennert Géza, a lap nyugalmazott főszerkesztője, a fotóművészet mestere, a Kárpát-medencei fotósok nagykövete, akinek 50 önálló tárlata volt a világ 25 országában.
Ma sokkal többen vannak, akik a Vajdaságban születtek és valahol Magyarországon élnek, mint a Lennert Gézához hasonló emberek. Beszélgető társam Budapesten látta még a napvilágot, és gyerekkora óta itt él a Vajdaságban. Hogy történt, hiszen akkor tájt, főleg ellenkező irányba menekültek, igaz, hogy 56 is itt hozott egy kis változást, de inkább erről arra felé mentek az emberek.
Mi valóban 1956-ban jöttünk Magyarországról, akkor, de nem azért. Ugyanis anyám felvidéki magyar, apám bácskai magyar, anyám taporcsányi, apám kulán született, de doroszói csantavéri keverék, tehát csantavéren nőtt föl. A háború alatt került a magyar hadsereg által a szovjet frontra, onnan a szovjet hadifogságba, és onnan szerencséjére Magyarországra vissza, nem pedig ide, mert akkoriban szedték le az ilyen fiatal embereket a vonatról, és tűntek el. Ott maradt, munkába állt, megnősült, és így születtem én Budapesten 1952-ben.
Élnek még a gyerekkori emlékek a magyar fővárosról?
Néhány emlék él, olyan, hogy anyám vezetett a Zsigmond téren, Óbudán az utcán, egy szép őszi napon, éppen ilyen szünet volt, nem lőttek. Egyszer csak egy harckocsi előbukkant a sarok mögül, és gépfegyverrel végiglőtte az utcát. Anyám berántott egy kapuajba, és mellettünk hullott a vakolat. Ez volt az egyik emlék. Másik pedig, hogy a ház előtt javítottak egy magyar harckocsit, akkor nem voltak oroszok azon a környéken, minket gyerekeket fölmászhattak rá, és bemásztunk a harckocsiba. Tehát ilyen gyerekkori emlék van. Tehát ez mondjuk egy olyan szebb emlék, az a lövöldözős, az egy kevésbé szép, de engem a katonaságban itt se tudtak rávenni arra, hogy kézigránátot vegyek a kezembe.
És mi késztette a családot arra, hogy 300 kilométerre délre távozzon?
Hát apám mindig haza akart jönni. 56 nyarán kellett volna eljönnünk, előtte ott volt látogatóban 54-ben apámnak a mostohanyja, 55-ben ott volt apámnak a húga csantavérről, és 56 nyarán kellett volna nekünk eljönni augusztusban. Útlevéllel mind a hárman megkaptuk az útlevelet, ami nem volt akkoriban szokás, egyet vissza szokta tartani túsznak, de nekünk megadták az útlevelet, mert apám ilyen nem kívánatos személy volt akkoriban. Ő nem volt hajlandó lemondani jugoszláv állampolgárságról, és nem volt hajlandó láncos kutyázni, úgyhogy ilyen teljesen alantas munkát is vállalt egy présüzemben, vele egy olimpiai bajnok, vele egy Eszterházi, meg hasonló ilyen rossz társaságban volt. Megkaptuk az útlevelet mind a hárman, csak hogy anyámnak az édesanyja halódott, rákos volt, és azt mondták az orvosok, hogy 2-3 hónapja van, úgyhogy úgy döntöttek, hogy ezt kivárják. És 1956. októberében a legnagyobb lövöldözés közepén nagymamám meghalt, alig tudták őt kivinni a temetőbe, de másnap reggel már baján voltunk.
És hogy fogadták itt a Lennert családot Vajdaságban? Én több olyan emberrel beszélgettem, aki a magyar hadseregben teljesített szolgálatot. Amikor visszajött, akkor hosszú időn át bentartották a rendőrségen, megfigyelték, folyamatosan zaklatták, mindenféle problémát gördítettek a haladása elé.
Annyi volt, hogy mivel rokonok voltak Csantavéren, úgyhogy anyámat és engem odaengedtek, hogy ott legyünk, és csak apámat vitték el táborba. Emlékeim szerint egy Kishegyes volt, vagy Feketics, és ott volt azt hiszem, hogy a 3 hétig körülbelül. Ez alatt tisztázódott, hogy neki megvan a jugoszláv állampolgársága, mert hogy ő soha nem mondott le róla. Tisztázódott az is, hogy neki nincsenek bűnei, azon kívül, hogy a magyar hadsereg, mit tudom, milyen tisztje volt, hadnagya volt, vagy valami egész alacsony rangú tisztje, mert mint tanult embert kiképezték őt gyorsan, ugye? És az ő nagy hadi érdeme az volt, ahogy ő mondani szokta, hogy hazahozta mind a 10 katonáját a háborúból élve.
És aztán Csantavért követően Újvidékre került a család.
Újvidékre kerültünk, mert Csantavéren mit csinál két értelmiségi? Apám kereskedelmi akadémiát végzett Szabadkán a háború előtt. Szerbül tanultak, de amikor a magyarok bejöttek, akkor magyarul kellett érettségizni, ez még a magyar gyerekeknek is probléma volt, hát még a szerbeknek. De mindenki letette az érettségét, mert akkor a tanárok nekiálltak, és egy évig nyomták a magyart. Minden tantárgyból a magyar tanulták, meg volt. Tehát apámnak ilyen kereskedelmi akadémiai végzettség volt, Magyarországon pedig egy műanyag présüzemben kezdett dolgozni, fogdiemnek volt a Zsigmond téren egy ilyen présüzeme. Udvar elején volt a présüzem, és az udvar hátulján volt egy ilyen 3x3 méteres szoba, ott laktunk mi családunk. Tehát ha valaki be akart jönni, akkor ki kellett menni. Anyám pedig egyetemre járt annak idején, hát ő korán árva maradt, fél árva, apa nélkül, de azért egyetemre járt, dolgozott, és egyetemre járt, először testnevelést tanult, aztán azt egészségügyi okokból megszakította, aztán magyar nyelvet és irodalmat tanult, azt meg megszakította a háború, és akkor gyors és gépírást tanulta meg, és abból élt végül is életében. Thank you. László Anna nagyon-nagyon szép hangon, nagyon-nagyon szépet énekel. László Annáról azt kell tudni, hogy ez egy budapesti kislány, aki születése óta ismeres, őt már az anyukája hasában is ismertem, mert anyukája és apukája voltak az esküvői komáink, a Margit-szigeti Szent Mihály kápolnában volt az esküvünk, és ez a László Anna mérnök ember Ausztriában, és hobbiból énekel nagyon-nagyon gyönyörűen, hogy egy számát jó lenne meghallgatni.
Lengyel Géza nagyon korán, 1968-ban tagosodott be a nagymúltú újvidéki Bránkó Báigy fotóklubba. 1969-től jegyzik a képeit, 1979 óta viseli a fotóművészet nemzetközi mestere címét. Hogy kezdődött az ismerkedés a fényképezőgéppel?
Megint apámra kell visszatérni, apám lelkes fotóamatőr volt. Én ma úgy szoktam hívni ezeket, hogy boldog fényképezőgép tulajdonosok. Fényképezett családi eseményeket, születésnapot, ha lakodalomba mentünk valahova, ha nyaralni mentünk, mert azért mentünk nyaralni már eléggé korán, kisgyerekkoromban már Szlovéniában voltam, Kamniska-Bisztricában, aztán még elemiskola előtt a tengeren egyszer lent voltunk, voltak ilyen szakszervezeti üdülők abban az időben, és apám ilyen helyeken fényképezett, és bizony azért, hogy ő is rajta legyen meg anyukám a képen, azért bizony ő nagyon korán elkezdett engem tanítgatni, hogy hát hogy kell fogni azt a gépet, meg hogy kell azzal célozni. Persze a többet nem tudtam annál, de vannak ilyen 5-6 éves koromból való képek, amiket én csináltam. Aztán vegyészet érdekelt engem nagyon, a szüleim is ebben támogattak, és vegyészeti iskolába indultam Újvidéken, oda azok mentek, akiket nem vettek fel sehova, én pedig színkitűnővel iratkoztam oda, csodálkoztak is, hogy mit keres ez a gyerek itt. Aztán sorra nyertem a tanulmányi versenyeket, és az egyiken történetesen Zorki 4-es fényképezőgépet nyertem. Másik két nyertes is volt, ami érdekes, Béres Tóth Kornél, aki a rádióban hangfelvételezőként töltötte később az életet, egy Magnót nyert. Tehát ez ilyen predesztinálta a jövőjét valamilyen módon, és Nikolics Veszna, aki az újvidéki híres Foto Nikolicsnak a lánya volt, ő egy fényképezőgépet nyert, és Zomborban fényképészként töltötte el az életet, én meg, mint mondtam, egy Zorki 4-es gépet, és ez aztán eltérített teljesen a vegyész szakmától. Igaz, hogy mi beiratkoztam utána a Újvidéki Egyetem technológiai karára, ott végig is csináltam az egészet, de nem diplomáltam le. Diplomát Becskerekkel szereztem főiskolán, hogy azért legyen valami, de akkor már a fényképészet felé teljesen eltájolodtam.
Én is kora gyermekkorom óta fotózom, emlékszem rá, amikor a Pörsöly Pészt is filmre költöttük, és nagyon kellett vigyázni arra, hogy az ember miként gazdálkodik egy 36 fölvételre lehetőségét adó filmmel, mert véges, és a zseppéz is véges volt, ma egészen más a helyzet. Hogy lesz egy emberből azon túlmenően, hogy a családot ma is fotózza fotóművész?
Családunk egyik jó barátja volt a Drach család Újvidéken, híres fényképész dinasztia, és a Drach Erzsi néni hívta elő a filmjeimet, csinálta a képeket, és soha nem akart egy fityinget elfogadni, érte mindig. Azt mondta, de hogy szó se lehet róla, tessék itt a képek. Na, én ezt megelégeltem, hogy nekem valaki ingyen csinálja a képeket, mondom, megtanulom én ezt, és már magam csinálom, nem akarok én senkinek az élősködője lenni, és beiratkoztam a Bránkó Báigy fotóklubba, és ott egy Illia bácsi volt az az ügyelet, aki állandóan ott volt, ő látta, hogy ez engem nagyon érdekel, foglalkozott velem, megtanított filmet előhívni, megtanított képeket kidolgozni. Gyártottam 2-3 éven keresztül a rosszabbnál rosszabb szürkébbnél szürkébb képeket, de a szakmát megtanultam. Közben ottan voltak igen komoly fotósok is, Lazukics Anna, Lazukics Stévo, Jován Vajdl, Bóra Miroszáv és Bóra Vojnovics, Ifjú Gábor a Magyar Szóból, Dormán László a Képes Ifjúságból, úgyhogy nagyon komoly emberekkel kerültem én ott össze, és ezektől megtanultam nem csak a szakmát, hanem tulajdonképpen valahogy eltájoltak a fotó, mint művészet felé is. És én egy másmilyen fotót kezdtem el csinálni, mint ők. Ők inkább ilyen riporter és ilyen a valóság leképezését csinálták, én pedig inkább azt csináltam, hogy egy kicsit azt a valóságot átalakítom, úgyhogy az én valóságom volt a képen, nem pedig az a valóság, ami a kamera előtt volt. Ezt nevezték akkor egy ilyen újvidéki iskolának, egy újvidéki bumnak. Ebben benne volt még Varga Somogyi Tibor, benne volt Ifjú Gábor, Dormán László, tehát egy ilyen jó gárda, akinek egy része már nem él, egy része Magyarországon van, és én meg hát éppen itt vagyok, ahol vagyok.
Aktfotókat is készít, mégpedig kiválóakat. A fotósok zöme ilyenkor tátja száját. Hogy kerül az ember abba a helyzetbe, hogy pucérhölgyeket fényképezzen?
Én naturista vagyok 50 éve, mások azt mondják, hogy nudista, de ez azt jelenti, hogy ha ti vagytok a normálisak, akkor mi vagyunk a természetesek. Tehát amit ti fölöltözve csináltok, azt mi kollektíven, strandokon, elkerített részeken mesztelenül csináljuk, fürdünk, rostélyozunk, napozunk, és közben fényképezünk is. Tulajdonképpen nem úgy, hogy nekiesünk valaki idegeneket fényképezni, de úgy, hogy ott a baráti körben mindig készülnek valamilyen fotók, és mindig akadtak lányok, akik azt mondták, mondták, hogy jó, hát én hajlandó vagyok fényképezkedni, úgyis azt a képet kiállítjuk valahol. Volt, akinek nem volt szabad, hogy látszon az arca, volt, aki azt mondta, hogy nyugodtan látszhat az arcom, és nem szégyellem én magam. Úgyhogy a modellból tulajdonképpen nekem soha nem volt hiányom, és az aktfotót pedig nagyon szerettem, főleg a női aktot, tehát éveken át nem is készítettem egyetlen egy férfi aktot se, mert hát én férfinek mondom magam, ugye, ebben a modern világban, és a lányok pedig, a nők pedig, hát az a másik oldal, és azt tartom én igazán nagyon szépnek, és abból lehet szép dolgokat, jó dolgokat, és egészen elvont és egészen komplikált dolgokat is csinálni.
A másik műfaj, amiben beszélgető társam kifejezetten erős, gyönyörű portrékat készít, ezen túlmenően van neki egy fura foglalkozása, az pedig a víz alatti fotózása a tengeren.
Ami a portrékat illeti, itt most nem stúdióportrékra kell gondolni, mert én stúdióportrét készítettem ugyan néhányat, az jó is lett, és megalapítottam, hogy ez nem az én világom. Ismerek olyan nagyon kedves és nagyon jó fotósokat, akik gyönyörű dolgokat csinálnak stúdióban. Nekem ez mindig is idegen volt, én mindig is a szabad teret kedveltem. Voltak olyan alkalmak, hogy egy nap alatt több jó portrét csináltam, mint különben egy év alatt. Volt olyan is, hogy fényképeztem, és aztán végén az egészet csutba vágtam, mert azt mondtam, hogy semmit nem ér. Ami pedig a víz alatti fotót illeti. Egész kisgyerekkorom óta bekukucskáltam a víz alá. Engem a víz alatti világ érdekelt. És amikor én már biztos, és mondhatom, hogy relatív jó fotós voltam, akkor elhatároztam, hogy én most akkor egy ugyanolyan jó és ugyanolyan biztos búvár is leszek, és ezt a kettőt összekötöm, és a víz alatt fogok fényképezni. Nem úgy, ahogy a búvárok, akik most vesznek egy fényképezőgépet, bemennek a víz alá, és ottan össze-vissza fényképezgetnek, hanem én tudatosan és szándékosan is megtervezve döntöttem el egyáltalán, hogy beiratkozok egy búvár tanfolyamra. Ott is eljutottam egyébként elég messzire, egy SMASZ 3 csillagos búvár vagyok. Ez azt jelenti, hogy vezethetek másokat búvárkodni, tanfolyamat is tarthatok, csak nem vizsgáztathatok.
A közelmúltban szerveztek Lennert Géza tiszteletére egy fotókiállítást Újvidéken abból az alkalomból, hogy 50 éve fotózik. 50 év az nem kis idő. Mit kapott ettől a fél évszázadtól
fotósként?
Hát három nagy szerelmem van, az egyik a családom, a másik a fotó, a harmadik pedig a jópajtás, amit még nem említettünk, és ebből az 50 évből próbáltam összeválogatni egy olyan 200 fotót, ami nem kiállítás volt ezúttal, hanem egy vetítés, beszélgetésre egybekötött vetítés. Megpróbáltuk relatív jó minőségben kivetíteni ezeket a képeket, és mondhatom, hogy ezek az előadások egy óra hosszát szoktak tartani ott az ifjúsági tribünön. Ezt nem úgy kell érteni, hogy fiatalok voltak, zömmel idősebb emberek voltak, akik ismerik már nagyon régóta a fotóimat, de azt mondták, hogy rengeteg olyannal találkoztak, amit még nem láttak. Már próbáltam is olyanokat tenni. És ezek az előadások egy óra hosszát szoktak tartani, két óra elmúltával én mondtam, hogy na akkor kedves vendégek, most menjenek haza.
Nem volt ez kemény föllépés?
Muszáj, mert ezek maradtak volna éjfélig. Dudás Anikó és Dormán László közös produkciója, ami ebben a rádióban készült itt Újvidéken, az lenne egy népzenei dolog.
Jó pajtás. Világviszonylatban is kuriózum, működik évtizedek óta. Hogy került Lennert Géza közelébe?
Hát először is, mivel a közönség zöme azért nem tudja, mi az a jópajtás, ezt muszáj elmondani. A jópajtás a világ egyetlen magyar nyelvű gyermekheti lapja. Tehát heti lap magyarul a világon több nincsen, csak ez az egy. Tehát eleve gyermekheti lap a világon, olyan, ami 71 éve jelenik meg folyamatosan. Gyermekheti lap semmilyen nyelven nincsen. Ez is egy kuriózum, tehát ez egy másik kuriózum. És a harmadik kuriózum az, hogy az egész nem Magyarországon jelenik meg. Kárpát-medencében van egy csomó havilap, Romániában 4, tudtommal, Horvátországban 1, Burgenlandban volt egy, amit Magyarországról csináltak, úgyhogy minden nap utazott a szerkesztője ide-oda, az megszűnt. Szlovéniában is volt egy, az most betették mellékletbe a heti lapjukba, de nem igazán gyereklap, hanem ilyen all-in-one óvodától egyetemig, és Szlovákiában is volt kettő, egy kicsiknek való, meg egy nagyoknak való, a kicsiknek való úgy tudom, hogy még működik, a nagyoknak való az már nem, és végül Kárpátalján van az IRKA, amit a Penszkó-Ferné Pulykó Mária kezdett el csinálni, nagyon nagy lelkesedéssel egy korombeli hölgy, és úgy tudom, hogy az még most is létezik, és nagyon szépen működik, de az havilap.
És minek köszönhető az, hogy itt a Vajdaságban, ahol időnként sanyargatták a kisebbségi sajtót, hogy a mézeskalács jópajtás, köszöni szépen, jól vannak, megérték az időskort?
Hát köszönjük szépen, olyan nagyon jól éppen azért nincsenek, de megérték az időskort, és működnek, és biztosítva van, úgy látom, a működése a következő sok évre is. Bár a politikában, meg az ilyen nemzetpolitikában azért léteznek változások is, meg meglepetések is néha. Ennek szerintem az a titka, hogy ezt egy nagy család csinálta. Nem úgy család, hogy rokonok az emberek, hanem egy olyan családias légkör volt. Még annak idején a régi főnök, Mucsi Józsi bácsi mondta, amikor én még kezdő újságíró voltam, hogy gyerekek, ne járjatok túl sokat a Magyar Szóban, mert behozzátok ide a magyar szós légkört. Na most ez a különbség, hogy milyen légkör volt a Magyar Szóban, ahol az emberek furták egymást, megnézték, hogy kikivel toljon ki, még abban az időben. Most, hogy van, nem tudom, nem járok oda be olyan nagyon. A jópajtárban pedig ez nem volt, ott mindenki valóban mindenkinek segíteni próbált, az idősebbek, a fiataloknak, a fiatalabbak, az időseknek, nem kérdezték, hogy mikor van munkaidő, nem kérdezték, hogy mikor fogom megkapni szabadnapba azt, amit szombaton meg vasárnap dolgoztam. Egyszerűen dolgoztunk, mint az állatok, eleinte 15-en voltunk, amikor én 5 évvel ezelőtt nyugdíjba mentem, akkor 5-en, és most 2-szer fél ember csinálja. Na jó, a technika is nagyon elő haladt, mert most is egy olyan 3 emberrel meg lehetne szépen és kényelmesen csinálni. A 2-szer fél ember az már nagyon kevés, és ez hát egy kicsit meglátszik a lapon is, de rettenesen lelkesen csinálja ez a 2-szer fél főállású ember, meg még néhány külmunkatárs nagyon lelkesen csinálják, és nagyon jó, hogy létezik a mézeskalács, a kisgyermekek havilapja, meg a jópajtás a nagyobb gyerekek, tehát a 10-15 éves gyerekek heti lapja.
Mindez azonban a családias légkör és a törekvés kevésnek bizonyult volna, folyamatosan kellett tartani a kapcsolatot a gyerekekkel is.
Ez mindig megvolt, én 32 évet töltöttem ottan, tehát a 40 munkaévemből 32-t a jópajtárban töltöttem. Előtte voltam szabadúszó fotóművész, és még előtte dolgoztam a televízióban segédoperatőrként az Újvidéki TV-ben. 32 év alatt ottan elég sok ember vonult végig, jöttek, mentek, akinek nem tetszett ez a munkamódszer, hogy dolgozunk, mint az állatok, és nagyon kevés pénzért, az elment, vagy talált jobb munkát, vagy elment külföldre. A többiek pedig hát nyomták és csinálták, és ez csak így lehet, sehogy másképp, tehát szeretettel, akarattal. Nem úgy fölfogva, hogy ez egy biznisz, amiből majd nagy pénzt keresünk, nem. Aki azt akart, az elment, és valahol keresett magának nagy pénzt, mi pedig ezt húztuk, és a mostaniak is húzzák.
Ez egy küldetés, amiért jött a kiérdemelt elismerés.
Ezt észrevették, ez a Külhoni Magyarságért díjnak hívják, Orbán Viktor adja, aláírásban az ő neve szerepel, és Semjén Zsolt adta át a Magyarságházában, a Szentháromság téren Budapesten.
Sokan, amikor azt hallják, hogy gyermeklap, akkor legyintenek. Miért fontos az, hogy legyen gyermek heti lap, havilap?
Annak idején, amikor még a Magyar Szóban kezdtem írkálni, meg fotózgatni fiatalabb koromban, akkor ugye a jópajtásra képes ifjúságra úgy kicsit legyintettek, hogy hát azok ottan, azok csak csinálnak valamit. Az nem fontos, de nagyon fontos. Amikor elkezdtem ott dolgozni, akkor rájöttem, hogy ez mennyire fontos, mert egy nemzet megtartásához az iskola kell, egyház kell, és a gyermeklap kell. Tehát ha nincsen gyermeklap, akkor az gyerek nem fog megtanulni olvasni, úgyhogy szabad idejében olvasson, és ez adja neki azt a hátteret, azt az alapot, amivel aztán az életben megy, és később mézeskalács után elkezdi olvasni a jópajtást, jópajtás után a képesifjúságot, képesifjúság után magyar szót, meg a heti lapokat, valamint a könyveket, amiket a fórum kiad könyveket, annak mit csináljuk az olvasóját. És ez bizony régiek nagyon jól tudták a házon belül is, és voltak olyan igazgatók és főszerkesztők a házon belül, akik teljes segítséget mindig megadtak ezeknek a gyermeklapoknak, meg ifjúsági lapoknak. Aztán voltak valóban olyanok, akik csak legyintettek rá, de mi meg legyintettünk rájuk, és csináltuk a magunk dolgát, mert úgy éreztük, hogy ez rettenesen fontos, és ez a megmaradásnak az egyik záloga.
Itt most elhangzott, hogy volt profi művészfotós, aztán gyermeklapnál tevékenykedett. Itt azért adódik a kérdés, hogy a művészi szinten űzött fényképezésből nem lehet megélni.
Azt hiszem, hogy egy ilyen Magyarország vagy Szerbia méretű országban egy olyan 10-15 ember tud ebből megélni, aki ugyanilyen tempóban a fotózást csinálja. Például nálunk van a Tomislav Peternek és a Szabó Imre jelenleg, egy Belgrádban élő mokrini magyar srác, homokrévi magyar srác. Ők most a vezető fotósok el Szerbiában, és ők valóban éjjel-nappal ezt csinálják, állandóan rohannak valahova. Tomislav Peternek ugye már jobban tenni, hogyha otthon ülne egy kicsit, mert 80 éves. Imre pedig ilyen, mint én, ilyen 65-6 éves, fiatalabb egy-két éve vagy öregebb nálam. És így lehet, és van egy dragó Zamurovics nevű, szintén nálam idősebb fotóművész, aki viszont ilyen könyveket, meg prospektusokat, meg ezt a fajta fotót csinálja, ez a kettő fotóriporter, és ennyi. Tehát olyan, hogy fotóművészetből, hát vannak ezek a tanárok, akik az akadémián tanítanak, de hát ők nem a fotóművészetből élnek, hanem az akadémiai fizetésükből, amiből nagyon szépen meg lehet élni, és a fotóművészetet pedig hát amellett csinálhatják.
Készülve erre beszélgetésre számos újságcikket elolvastam. Látom, hogy Lenner Gézát ismerik nem csak itt a Nyugat-Balkánon, hanem Magyarországon és a tengeren túl is.
A Google kiszámolta nekem, vagy a Facebook, vagy nem tudom, hol jelent meg az a térkép, ahol be kellett jelölni, hogy melyik országokban volt az ember. Én azt hittem, hogy 25-ben, aztán kiderült, hogy 32-ben jártam, voltam. Nem mindenhol, mint fotós, mert ezekre a helyekre én zömmel magánemberként jutottam el. A jópajtásból egyszer elküldtek Németországba, meg kétszer Magyarországra a 32 év alatt, ennyi volt, viszont engedtek, hogy menjek. Amikor a Plovdivból volt egy alkalom, egy nemzetközi fotós alkotótáborra, mondtam a főnökömnek, hogy ott vendégül látnak, kéne egy vonat, egy oda-vissza, azt mondta, hogy menj el, vedd meg a jegyet, és el vagy engedve, de csináljál riportot a jópajtásba is. És akkor ott maradtam egy nappal tovább, bulgáriai iskolákba bementem, jött velem egy tolmács, és megcsináltam azt is.
És volt néhány egzotikus ország, nem csak az arabokra gondolok, hanem Távol-Keletre, például Nepálra.
Nepál, amikor Szíriában és Irakban voltam 1975-ben, akkor Isztambulban sok olyan emberrel találkoztam, aki jött visszafelé Nepálból, tehát sok mindent megtudtam arról, meg arról, hogy ott nem esznek embereket arra felé menet, meg Irakban, meg Szíriában sejtek embereket, pedig Aleppóban voltam, meg Bagdadban, ami most nem úgy néz ki sajnos, mint ahogy akkor kinézett, és akkor én Nepálba készültem. De hát közben jöttek különböző dolgok, apám leesett a tetőről 50-valahány éves korában, eltörte mind a két lábába, mind a két csontot, és akkor maradtam, akkor utána mentem katonának, stb. Nősültem. Valahogy ez a Nepál dolog elmaradt, ki is ment a fejemből, és aztán egy nap jött egy ilyen lehetőség, hogy na gyerünk Kínába, és Kínán belül is Tibetbe. Tehát ez a Himalája másik oldal, ott jó helyen jártál, te csak Nepál az kicsit délebbre van, Tibet pedig északabbra. Ez jelenleg Kínának egy tartománya, de az 5000 év alatt, ott a történelem 5000 éve tart már, nem pár száz éve, és 5000 év alatt ezek úgy egymást, hát kicsit lekezelgették, hol a nepáliak a kínaiakat, hol a kínaiak a nepáliakat, most éppen az erősebb kutya a kínai. Tehát Kína és Tibet viszonya egy nagyon érdekes dolog. Tibet most Kínának egy tartománya, méghozzá Tibet autonóm tartomány, oda a pekingieknek is útlevél kell, és csak útlevéllel mehetnek oda. És ez a két világ, a tibetiek világa és a kínaiak világa, ez 5000 éve próbál egymáson felülkerekedni, hogy finoman fogalmazzak, és volt olyan pillanat is, amikor a kínai császár tibeti volt. Ahogy volt olyan pillanat, amikor mongol volt, ugye, amikor Marco Polo ott járt, akkor például mongol volt a kínai császár éppen. Egy másik, az pedig a tibeti igazi népzene, ez egy nagyon morgós, ilyen murmulandi zene.
Készült-e leltár erről az elmúlt 50 évről?
Hát jó lenne elkészíteni a leltárt, és jó lenne még nagyon sok filmet, ami filmen van, és amiről soha nem csináltam képet, ezeket a dolgokat beszkennelgetni, ahogy ezt a már említett Dormán Laci barátom üldögél és csinálgatja. Hát én nem jutok egyelőre hozzá, hogy csinálgassam, majd ha talán az unokák egy kicsit megnőnek, akkor lesz rá időm, mert jelenleg többek között főállású nagypapa vagyok, két fiú unokával, aki nagyon élénkek és nagyon virgoncak, és foglalkozik el velük 24 órában.
És tanulnak valamit a nagyapától, mint fotóstól?
Úgy, mint fotót, úgy még nem tanulnak, bár mind a kettő fényképezett a mobiltelefonnal, de azt hiszem, hogy ahhoz még talán kicsit korán van, 6 éves az idősebbik, és 3 éves a fiatalabbik, meg azon kívül van még kettő Sziget-Szent Miklóson, akik még fiatalabbak, és eljön az idő, amikor mert benne vannak ebben. Tehát ugye, hogy én is benne voltam az apám mellett a fotóban, évente néhányszor, ugye, ők benne vannak ebben most minden nap, és mobiltelefonnal naponta fotók milliói készülnek, vagy milliárdjai világszerte, ebből nagyon kevés fotó kerül ki, úgyhogy az emberek lássák is, és az se kiállításokra, mint régebben, hanem általában Facebookra, és akkor egymás körbe dicsérgetik az emberek. Tehát ma a fotó az ilyen, hogy holnap milyen lesz, azt majd meglátjuk, és akkor emellett van egy ilyen kisebb kör, már úgy érzem néha, hogy szekta, amelyik a fotót művészetként éli meg, és a fotóval művészetként próbál foglalkozni, tehát egészen másképpen, mint ez a boldog fényképező kép tulajdonos gárda, vagy boldog mobiltelefon tulajdonos gárda.
Fekete-fehérben fotózik főként. Én nagyon kevés színes fotót láttam Lenner Gézától. Miért?
vannak olyan fotók, amik úgy érzem legalábbis, hogy megkövetelik, hogy fekete-fehérben csinálja meg őket, és aztán vannak olyan fotók, ahol muszáj színesben fényképezni, és én azokat a képeket csinálom színesben, amiket muszáj színesben fényképezni, mert én alapjában véve a fekete-fehér fotónak vagyok a híve és az embere, vagy az az én világom, de vannak olyan motívumok, olyan dolgok, amiket egyszer muszáj színesben, mert a színnek jelentősége van.
De ugyanakkor a színek be is csaphatják az embert, és elvonhatják a lényegről a figyelmet.
Pont erről van szó, hogy azoknál a fotóknál, ahol a forma kell, hogy dominálja, a forma és a tartalom. Ott nem biztos, hogy jó, hogyha színes, mert a színek elvonják a figyelmet egyszer a lényegről. Vannak olyan fotók, mondom, és ismételem, ahol valóban muszáj színesben csinálni, mert a színnek van a jelentősége, a tartalomnak kevésbé, a formának kevésbé. Jusson eszünk be az a Rajna Parti Táj című kép, amit nem tudom hány millió euróért adtak el, ahol csak néhány színfolt, ilyen elmosódott színfolt van rajta, ilyen hosszasan elmosódott színfolt, valójában lehetne a Volga partja is, vagy a Bajkáltó partja is, de hát az a címe, hogy a Rajna part ködben, és mit tudom, milliós értéket ért el árverésen.
És a fotózás meg az újságírás milyen kapcsolatrendszer kiépítéséhez járult hozzá itt a Kárpát-medencében? Összefognak a fotósok és az újságírók?
Az újságíróknak van egy külön jamboree, amit összefognak a magyar újságírók Kárpát-medencében, és ez a Kárpát-medencei Magyar Újságíró Konvenciója, amelyik minden évben valahol megtartja a maga összejövetelét. Erre én is jártam sokáig, mert a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület elnökségében voltam két mandátumban, és a fotósoknak meg van egy másik körük, ahol szintén összejönnek. A gyermeklaposoknak meg volt egy harmadik köre, ami sajnos megszakadt, és a mostaniak úgy érzem, hogy nem tartják ezt fontosnak, hogy a többiekkel is találkozzanak. A fotósok viszont igen, országon belül is, tehát Szerbián belül is, valamint a környező országokkal is. Engem a romániaiak, nagyváradiak elneveztek a fotográfia nagykövetének pont ennek kapcsán, mert én összehoztam olyan nemzetközi kapcsolatokat különböző fotós társaságok között, ilyen Románia, Horvátország, Románia, Szerbia, Magyarország, Horvátország, Magyarország, Szerbia, Bosznia, Macedónia, ilyen dolgokat hoztam össze, és akkor valaki kitalált ezt, hogy Lennert Géza az a fotográfia nagykövete. Hát ezt hivatalosan természetesen nem vagyok az, de úgy érzem, hogy ez is egy hasznos dolog, tehát ilyen szervezési munka, ezen kívül pedig rengeteg kiállítást zsűrizek, tehát mint zsűritag vagy mint szelektor, meg az Országos Fotószövetség Művészeti Bizottságának tagja.
És most jól esik visszatekinteni mindarra, ami az elmúlt 50 évben történt?
Nem bánnám, hogyha ugyanez ismétlődne meg még egyszer, nagyjából egyetértek ezzel, ami történt, ami jó volt, jó volt. Hát ez egy-két háborút azért kihagynék belőle nagyon szívesen, de azt sem mondhatom, hogy ez minket olyan nagyon különlegesen érintett, mert mi néztük a magunk dolgát, csináltuk a magunk dolgát, semmiféle háborúba semmilyen módon nem keveredtünk bele, sőt, a jópajtárból se tudták meg a gyerekek, hogy egyáltalán háború van ebben az országban. Megtudták máshonnan, de a jópajtás egyszer nem ezzel foglalkozott, nem ez volt a mi dolgunk, és otthon is ez volt, hogy leszettem a tévéantennát, és nem lehetett semmilyen hazai tévét fogni.
Lennert Gézának soha nem fordult meg a fejébe, hogy elmenni akkor, amikor a legnehezebb volt, hiszen minden érett férfikorban lévő ember kapott behívót, vagy majdnem mindegyik.
Hát egyszer nekem is küldtek, de én oda egyáltalán nem mentem, mert sőt, anyám plépofával mondta a postásnak, hogy nincs itt. A postás meg azt mondta, hogy az autója itt áll, azt mondta, az anyám az autója itt áll, de ő nincs itt, vigyék el a saját címére, mert én akkor már nem ott voltam bejelentkezve anyámnál, hanem a saját házunkba. Oda el is hozták valóban, bedobták a zsalugáterbe, azt hónapokkal később találtuk meg, de tudtam én már akkor, hogy jön a behívó, meg kérdeztem a főnökömet is, aki a katonaságon belül lettek tartalékosként a főnököm volt, hogy mi ez. Mondták, hogy ez valamilyen félreértés, mert minket guvárokat nem fognak elvinni, hogy raktárt őrizzünk szerémségben, mert az hülyeség. Nekünk különleges kiképzésünk van, mi vízimentők vagyunk, tehát nem voltam benne semmilyen módon tartalékosként se ebben az egészben.
És hogyan tovább az előttünk álló években?
Tehát a digitalizáció az elkerülhetetlen, de én szeretek továbbra is filmmel fényképezni. Egyre nehezebb, egyre problémásabb. Vonz egy kicsit a lyukkamerás fényképezés is, tehát még visszafelé egy kicsit. Vannak ilyen dolgok, amik az ember egy kívánságlista vagy bakancslista, amit még meg kéne csinálni. A digitalizáció pedig a hétköznapokba bejött, és ezt nem lehet egyszerűen elkerülni. És mivel rengeteget jártam Bécsben, ezt nem is említettük eddig a mesében, Bécs az én kedvenc városom Európában, úgyhogy ha Újvidékről valahova menni kéne, akkor nem Magyarországra mennék, hanem Bécsbe. Nem is Ausztriába, bárhova, vagy Németországba, vagy valahova, hanem Bécsbe, speciál Bécsbe, Bécs a nagy szerelmem. És az én feleségemnek is, aki most nem régen dolgozott Bécsben egy évet, ő is beleszerelmesedett, és a Kék Duna keringőt meghallgatnám szívesen. Thank you.
Vendégem Lennert Géza, az Újvidéki Jópajtás Gyermeklap nyugalmazott főszerkesztője, a fotóművészet mestere, a Kárpát-medencei fotósok nagykövete volt a Vajdaságból. Magsai Helga hangmester, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Ternomácz István.